Bogics úgy állt a gáton, mint egy hadvezér, aki csatát nyert, és most vonulnak el előtte a diadalmas csapatok. Született várépítő vagy, Márkó fiam, szólt önmagához, és végignézett a felduzzadt vizen, mely halkan locsogott a gátpartján, és alig várt, hogy lezúdulhasson az udvarház árkaiba. Bogics úgy várt erre a napra, mint a lakodalmára.
Csak siessetek már a falakkal,
korholt a társait, akik pedig éjjel-nappal dolgoztak és serkentették a jobbágyokat. Nőttek is a palánkok szépen. A levert hatalmas karókat összefonták hajlós, karvastag ágakkal, és két sor ilyen fonás közé teledöngölték földdel. Amennyire mélyült az árok, annyira magasodott a fal, és ha ebbe az árokba beleömlik Bogics felfogott vize, László háztája nyugodtan alhatik. Az öreg Máté is megtartotta szavát, az éjszaka csendjében csobogott a ház mögött a vastag sár, de mire felkelt a nap, híresen volt a nádi népnek. Csupán betűzött ágak mutatták az utat, melyre láthatatlanul kanyargott az ér, melyen könnyen eljárhatott a csónak, ha éppen menekülni kell. Körülötte hasigérő sár, melyre ha ráömlik Bogics vize, meg nem lábalja azt senki, de úszni sem lehet benne, mert azonnal felburjánoznak benne a láb alattomos hínárjai. A láb egyik szigetéről pedig maró kék füst száldogál már napok óta. Készül a csónak. Itt Máté bátya a mester, és mesterségének egyetlen szerszáma a tűz. Az öreg fejsze már csak a simításhoz kell. A ledöntött óriás nyárfa testébe bemarják magukat izzó parás szemek, és ezeknek útját igazítja Máté. Sárral körülbástyázza a mérges parázs darabkákat, és azok vaddűvel rágják magukat arra, amerre lehet. Mélyül a csónak öble. Ha lángra lobbanna valahol kínjában a vénfa, Máté odavág egy darab sarat.
Kussodjatok, majd megmutatom én László úrnak, hogy mit tud az öreg Máté. Úgy megy ez a csónak, mint a vidra, csak simogatja a vizet, és egy pólyás is eltolhatja.
Teltek a napok. A tavalyi nád törmelékét már rég legyűrték az újhajtások. Csendesedett a nádas, mert fészkén ült millió madár, és a tojásokban sejtelmesen lüktetni kezdett millió új élet. László boldogan állt a falon. Mellette János hajladozott, szórta a szénapolyvát, melyet a kazal alatt söpört össze.
Tele van ez jóféle fűmaggal, mondta, és ha egyszer megveri az eső, akár kaszálhatunk is rajta.
A fonások közé meg gyephantokat dugdostam. A fűzákak is hamar megindulnak.
Ne aggódj, uram, hogy kérdőre vonnak a palánkért, ezeket úrapád rakatta öregek, mint magam. Ezt a vak is láthatja.
Két hét múlva, tette azután hozzá, ravaszul hunyorítva. Vége felé járt a nagy munka. Kétől mély árok mellett kétől magas fal meredezett, és friss föld szaga lengett a levegőben. A jobbágyok is jókedvűen nézegették a palánkot, és verték a földet, ahol még kellett.
Ezen aztán nem mászik be egy ebb hitűse, mondta egy fehér bajszú vénember Lászlónak. Békén alhattok, uram!
Nem csak nekünk csináltátok, ha baj fenyeget benneteket, csak ide gyertek. Régen is úgy volt az.
Igaz, uram, áldjuk is érte úrapádat.
A ház felől Máté közeledett, tempósan, nyugodtan. Annyit hallott már a készülő palánkról, gondolta, megnézi. Zsuzsa ment át az udvaron.
Jó lesz-e, Máté bácsi?
Máté arcára öröm szaladt.
De jó ám, kisasszonkám, megsüvegelheti akárki fia, ha meglátja. László úrunk okos ember, meg a ma horvát vitéz is ugyancsak törekedett. Ilyen volt ez annak előtte is, amikor még kisasszonkám a világon sem volt, de akkor még az öreg nemzetes úrunk vitézkedett.
Zsuzsa arcára árnyék borult, és szeretett volna elmenni, de László közeledett. Mi hírt hoztál, Máté bátyja? Ugye szépen haladunk. A palánkokat nézed?
Azt nézem, uram, gondoltam, megnézem. Ráérős a magamfajta ember.
Ráérős? Komorodott el László.
Hát a házat már elfeledted, meg a csónak utat, amit ígértél? Pedig azt mondták, elkezdted némely nádi emberekkel.
Öreg ember vagyok én már, uram, feledős. Amit már elvégeztünk, uram, minek tartanám eszemben?
Lászlóban valami nagy melegség szaladt széjjel.
Hogy mondtad, elvégeztünk? Mit?
A házat vagy a víziutat?
Meg a csónakot, uram. Látod, uram, ugye mondtam, hogy vízeszüvén ember vagyok. Elfeledtem, hogy nem csak látogatni jöttem ide, a csónakot is hoztam. Új, mivel, hogy nekem csak egy vagyon.
László megragadta az öreg ember karját, és szinte vonszolta magával a ház mögé. Zsuzsa gondolkozva nézett utánuk.
Úgy viszel, uram, mint a héja a nádi verebet, könyörgött Máté. Nem lassudnál egy kicsinség?
De akkor már a ház mögött voltak, hol a keskeny kiásott éren lágyan himbálózott az új csónak. Mikor csináltátok, Máté?
Éjjelenként. Lusta az ilyen nádi nép, és nem szereti a napot. Eleget szittam őket, uram.
László maga felé fordította az öregembert, és úgy nézett a szemébe, mintha mély vízbe nézne, melynek fenekén ismeretlen források bugyognak. Aztán megfogta Máté kezét. Ez a kéz tele volt repedéssel, és érdes volt, mint a kiforrott kenyér.
Ne szorítsd nagyon, uram, sziszegte Máté, és szemei égően fényesek lettek.
Amit tettél, Máté, mondta rekedten, el nem feledem. Máté izgatottan topogott.
Semmi az, fiatal uram. Mondom, hogy semmi. Nem próbálnánk ki a csónakot?
A súlyos csónak alig libbent, hogy beleléptek. Máté lökött egyet a rúddal, és elindultak minden csobbanás nélkül, mintha bársonyon jártak volna. Ilyen csónak nem jár több a berekben, mondta László őszinte csodálattal, mert a csónak, bár öblös volt és durva, úgy fordult a keskeny ér csavaros utain, mint a hal. Aztán szétnyílt a nád, és elnyelt csónakot embert egyaránt. Itt már mély volt a víz, és az árnyéktól fekete. László tűnődve ült a csónak orrán, és arra ócsúdott fel, mikor a sziget homokpadjára felcsúszott a nehéz alkotmány.
Itthon vagyunk, uram!
A sásból ekkor egy legény emelkedett fel.
Ez itt az unokám, a kis Máté, mondta az öreg. Gondoltam, jó lesz udvarosnak, meg olyan lótifutinak, ha kijönnének a nagyasszonyék. Tud ez mindent, amit a nádi embernek tudni illik?
Dicsérte unokáját szeretettel.
Főként jeles, nyilas és törvető őkelme.
A legényke csak állt, mosolygott, és arra gondolt, hogy valamit talán neki is kellene mondani. Öreg apja azonban kihúzta a csávából.
No, ha kell, ezt majd szólunk. Erre, fiatal uram, erre vagyon az út.
Út?
No, persze, mondta Máté. Csak nem gondolod, hogy nagyasszony anyád ezen a tüskén jár keresztül?
A keskeny út végén pedig ott állt az öreg nádi tanya új ruhában, új kalappal megnövekedve. László nem is akart kijönni belőle. Táltos vagy, Máté, annyi bizonyos.
Csak könnyen fáradó öreg ember vagyok, uram. Lehet nem sokára lehullok én is. Szeretném, ha itt jártok, rólam emlékeznétek.
Nem feledlek el, Máté bátya, sem itt, sem másutt. És 100 évig élsz, én mondom.
Hiszen ez a baj, uram, mondta Máté, mivel hogy nem olyan messze lehetek tőle.
Hát ez a kunyhó?
Ez a kis Mátéjé, uram, mert valakinek itt kell maradni. A régi házba is bekölkedzett egy farkas szuka, aztán még neki állt fejebb, hogy kiparancsoltam.
Ekkor már megint a csónaknál álltak, ahol a kis Máté mosolygott rendületlenül. Kezében óriási íj.
Lesel valamit, gyerek?
Kérdezte öregapja.
Csak a ma sasmadarat, mutatott fel az égre. Némely vitéz urak pénzt adnának a tolláért.
A sas nyugodtan körözött felettük.
Egy tallért kapsz, ha eltalálod, mondta László nevetve, de nem igen gondolta, hogy a gyerek jól kezelje a nagy íjat.
Kis Máté hunyorgott, és egy könnyű nyilvesszőt illesztett az idegre.
Majd, ha elfordul a naptól, mondta, mert onnan a szemembe süt és vakít.
A hatalmas madár szárnyát se lebbentette, és körei most már elnyúltak, távolodott a naptól. Kis Máté megfeszítette az íjat. Inge visszacsúszott karjáról, és László bámulva nézte izmainak játékát. Aztán pendült a húr, s a nyílvessző sziszegve elsuhant. A halászsas pedig rekett víjogással zuhant a szigetre. Máté büszkén nézett unokájára.
Nem mondtam, uram, hogy jeles íjász őkelme?
Ember vagy, Máté, kiáltott László. Velünk jössz, és megkapod a tallért.
Ha megengednéd, uram, én úgyis itt szeretnék maradni, mert varsákat raktam le a sziget mellett, és megnézném, akadt-e valami,
mondta az öreg Máté.
Járjatok szerencsével, uram! És elfordult. László még szeretett volna mondani valamit. Szerette volna még egyszer megköszönni a mai napot, de az öreg ember eltűnt már a dombhajlásán, csak fehér feje fény lett hol itt, hol ott a bokrok között. László azután az unokára nézett, aki állt a vízparton rongyosan, sárosan, és ragyogón a napsugártól, mintha most nőtt volna ki a nádból, ahol született. Vállára tette a kezét, és a legény arcáról eltűnt a mosolygás, mert gazdája szemében meghatott komolyság homályosodott.
Olyan légy, mint öreg apád, Máté, mondta.
A legény arca felderült. Már azt hittem, haragszol, uram, de akkor nincs baj, mert anyám asszony mindig azt mondja, hogy szakasztott olyan vagyok.
Alig nőtt az árnyék, a kis Máté már megfordult az udvarháztól. Rongyos inge sarkába bekötve a tallér. Vidáman lépkedett a parton, hol öregapja most húzta hajló fűzágra az aranypénzű pontyokat.
Megjöttél, fiam?
Meg.
Nem parancsolt László úr semmit?
Nem az, csak megfogta a vállam, aztán rám nézett keményen, és azt mondta, hogy olyan legyek, mint az öregapám.
Az öreg Máté inas kezei megálltak egy pillanatra, és a víz fölé hajolt, melynek tükrében ott volt az egész nagy, kéklő ég, habos messze bárányfelhők, és köztük ott álltak ő meg az unokája. Mint egy meghajolt vénfa, és a gyökeréből sarjadt fiatal hajtás.
Bogics egész éjjel nem aludt, leste, hogy mikor virrad már, ez az ő napja lesz.
A nagy munka verejtékes napjain százszor maga előtt lápta ezt a pillanatot, amikor kinyitja a gátat, és a víz harsogva öleli körül az udvarházat. Ő pedig fels alá jár a palánkon, és a többiek dicsérni fogják Bogics Márkót, akinek fejében született meg a nagy terv.
Lassan jött a hajnal.
Nem is csoda, mert töménytelen nádason kellett átlábalnia, amíg ideért. A világosság első sugarait még kajánul kinevették a nádi baglyok, de a virradat nyakuk közé csördített piros ostorával, mire sietve elkotródtak öreg füzek odvába, hol csend volt és lidérces hűvösségben bújt meg az éjszaka. Bogics ekkor már az öreg Jánossal ott sürgött a gáton.
Mire felébrednek, már csobog a víz körülöttük, majd néznek nagyot. Igazi fundáló mester vagy, uram,
bókolt János mély tisztelettel.
Más ezt alig ha merte volna elkezdeni. Nem csoda, mondták, sok várat bejártál. Az igaz, mondta Márkó, de ilyen hűséges népet nem láttam ám sehol, mint ti vagytok. De eresszük lassan.
És kivették a legfelső pallót, mely a gát keskeny szájában tartotta a vizet. A hínáros lé lezúdult a nyíláson, az árok fekete mélyén lassan tört előre, sokat felszívott a föld is, de azután kivették a másik vastag hasított pallót,
és most már zúgva ömlött a víz, vermet vájt magának, ahol lezuhant, és elsodorta volna az embert is. Aztán kiemelték a harmadik, nagy nehezen a negyedik zsilip darabot, és a megszorított nagy víz hörögve szakadt át a nagy nyíláson. Bogics szinte szédült belé.
Ekkor már lassúdott a víz rohanása, lassan megtelt az árok. A zsilip deszkákat újra visszatették, és a félkarú udvaros meg a hazátlan végbeli vitéz egymásra néztek. A befejezett munka édessége, az alkotás gyönyörűsége úszott a vizekben, és zengett a szívükben. Mögöttük ezer hangon ébredt a láp. A nap aranyküllői sugározva vágtattak fel a keleti égre, és megégették a völgyekben úszó ködöt, amelyből síró harmat lett egyszerre. És a két ember óriás árnyéka összefolyta, mint elindultak a falon, amelyet védőkarjával átölelt a kavargó áradat. A kapu felett ott álltak már a többiek, mindenki, aki csak az udvarház körül élt. Ott álltak a nádi emberek, az árokásók, a falfonók, és nézték elbűvölve a csodát, amelyért dolgoztak, de amelynek befejezésében nemigen hittek, és Bogics szinte szégyenkezve közeledett feléjük, de szívében ott lüktetett a békés vér nélküli győzelem ismeretlen mámora. Ekkor Babocsainé kivált az emberek közül, és átölelve Márkót mindkét orcáját szeretettel megcsókolta.
Köszönöm, fiam! És ne feledd el, hogy ez a ház, amelynek nyugalmát te adtad vissza, mindig jó szívvel vár téged, csak úgy, mintha hazajönnél. És titeket is, mind, akik hazát csináltatok ebben a véres hazátlanságban.
Hangja elhalkult, szavára rászaladt egy csöpköny, és Marco, a szálfa horvát majd összerogyott a régi, elfeledett anyai ölelésben. Kétszer is kinyitotta száját, de csodálatos, nem jött ki hang rajta. Szemei veszedelmesen fénylenni kezdtek, aztán hirtelen lehajolt, megcsókolta a nagyasszony kezét, és kibontakozva valami viharos tanácstalanságban hatalmasan földhöz vágta kucsmáját. Erre aztán elmosolyodott mindenki, felpesdült a kedv, és már ott is állt Potyondi Miklós egy hatalmas kupával, amelyből egy cseppet, igazán csak egy cseppet a vízbe locsantott, a többit pedig
egészségedre, Marco!
Felhajtotta olyan átszellemült élvezettel, mintha hatalmasan bereggelizett volna előtte, pedig a kecskelábú asztalokat csak most hordták ki az udvarra. Délután pedig megdördült az ég, és a közeledő vihar szélostora suhogva vágott a vizekre. János vadonatúj kuckójából nézte a vihar készülődését, és kezét dörzsölte.
Csak már zúgna az eső, hogy kizöldüljenek a falak, még elviszi ez a boront szél.
De nem vitte el. Először csak egy-egy nagy csepp koppant a tetőn, de aztán félelmetesen felhördült az ég, és levágott valahol a vízbe. Vakító lobbanással. Utána pedig megerett az eső, és esett egész éjjel. Reggel szünetelt valamelyest, de olyan alacsonyan jártak a felhők, hogy a kéményt súrolták. Az udvaron már felnyergelve álltak a lovak, tisztán, fényesen, és a lovászok nehezen tartották féken a pihent állatokat. László megölelte, megcsókolta anyját, kezet fogott Zsuzsával, és a többiek is vidáman búcsúzkodtak.
Nyugodtan alszom most már, mondta László. Csak a kapu ne legyen nyitva egy pillanatra sem. Máté megtanítja Zsuzsát a csákjával bánni, és sereggel jöhet akárki népe.
Mikor látunk benneteket? Kérdezte anyja. László helyett Bogics felelt.
Minél hamarabb, ha megengeded. Olyan hazátlan kutya voltam eddig, hogy nem is gondolod, milyen jó lesz nekem idejönni. Ide!
Haza! Mondta László. És mindenki meghatódott, csak Potyondi nézett egy kupa után, mert ilyen szép alkalomra, ezt mindenki beláthatja, inni kellett. A kapu csendesen kinyílt előttük. Visszafordultak, még meglengedték süvegjeiket, amelyekben kis Máté és Astollai ékeskedtek, és a kapu lassan helyére fordult, mintha egy nagy könyv két lapja lenne, melyek mögött új történet kezdődik.
Isten hírével járjatok!
Kiáltott utánuk János a falon levő kuckójából. Aztán leballagott, és még egyszer jól megvizsgálta a hatalmas kaput, melyet László szerkesztett furfangos módon, hogy János helyéről lehetett két kötél segítségével nyitni és zárni. A lovasok ekkor már kiértek a járt útra, melyen suhogva sepert végig az eső. Szótlanul fordultak Fonót felé. Nyomukat befolyta a víz, mögöttük leszálltak a felhők, a patkók tompa csattogását felkapta a szél, és feldobta a levegőbe, mint láthatatlan faleveleket.